Sziasztok, ez még mindig a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsor, a vendégünk pedig dr. Jaresnyi Tamás neurológus, akivel hát egy kicsit most itt a szünetben is megkavarodtam egyébként fejben, mert hogy annyi aspektusa van ennek az egésznek, hogy a gaming, videójáték, egészségügyi hatások, előnyök, hátrányok, nem szeretném én itt sem erre egyébként befolyásolni senkinek a véleményét, mert hogy egy picit mostanán rámentem az előző blogban arra, hogy hát milyen rossz hatások vannak, de szeretném ezt befejezni, ezt a gondolatmenetet, mert ugye, igen, Joci már fogja a fejét nyugodtan, mert hogy ugye egy téma fölmerült itt, hogy az e-sportolók, akik ugye a munkájuk során, tehát nekik ez a munkájuk, hogy játszanak, és ezzel keresik a kenyerüket. Nyilván náluk nincsenek olyan kockázatok, hogy mondjuk a munkaképességük megromlik amiatt, mert túl sokat játszanak, és nem mennek be dolgozni, mert hát ugye a kettő ugyanaz. De én azt is látom, hallom, tudom, igazából sokan mondták itt a Game On-ban is, hogy egy profi e-sportoló, aki tényleg magas szinten játszik egy S-kategóriás játékos, és tényleg jó pénzeket keres, hát ők nincsenek elhízva. Például nagyon, nagyon kevés, de szerintem ha kimennék az utcára, akkor több, tehát arányaiban több elhízott embert látnék, és ennek az az oka, hogy akinek 8 órát kell ülni a gép előtt, és ezzel keresi a kenyerét, annál azért odafigyel az a szervezet, aki alkalmazza, hogy ő egészséges legyen. Tehát ott a fizikai aktivitások, stb. Nem maradhatnak el, mert egyszerűen egy hetes LAN versenyen, ahol napi 8 órát kell játszani, és 100% fókusszal kell ezt megcsinálni, egy egészségtelen élő ember gondolom ezt nem tudja megcsinálni. Tamás, meg tudja egyébként? Tehát itt a, hogy mondjam, elhízásnak, keringési, érrendszeri problémának van hatása arra, hogy egy ember az mondjuk mennyire tud koncentrálni?
Itt is az a kérdés, hogy most hány éves korosztályról beszélünk. Igazából én egy olyan dolgot szeretnék itt most kiemelni, hogy azt nem szabad elfelejteni szerintem, hogyha most nem kutatásokról beszélünk, semmi másról. Egy nap mindenkinek 24 órából áll. Ez annyit jelent, hogy ha én nem e-sportoló vagyok, de ugyanúgy számítógépes játékokkal akarok játszani, mint mondjuk az, aki e-sport, én lehet, hogy nem hozom ugyanazt a teljesítményt, de én is elmegyek minden nap dolgozni, nekem is kéne aludnom, de akkor még játszani is akarok, és lehet, hogy még most nagy óraszámban szeretném ezt tenni, akkor mikor fogok aludni például, mikor fogok mozogni. Nagyon sok olyan tevékenységet, ami arról szólna, hogy én egy nem csak testileg, hanem lelkileg is egészséges ember legyek, én ezt feláldozhatom a játék oltárán. Na akkor már ott vagyok, hogy mondjuk kevésbé fogok funkcionálni, és nem is fogok tudni olyan eredményeket hozni, sem a játékban, sem mondjuk az élet más területein, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy azért 24 óra az mindenkinek 24 óra. Amiben normális esetben mindennek bele kéne férnie, és akkor mondom azt, hogy nem egy betegségről van szó, hogyha minden bele is fér, és egy egészséges életet élek, mondom, kívülbelül egészségesen.
Ez mondjuk egy abszolút érthető, és akkor valószínű azért is van több ideje sportolni egy e-sportolónak, mert hogy neki már nem feltétlenül van igénye a munkáján kívül játszani, ergo jut ideje aludni, sportolni, stb. De itt a sport testmozgás fontossága azért egy picit, ha már itt egy orvos van velünk a stúdióban, szerintem erről beszélgessünk. Ez ugye nem a gaminghez közvetlenül kapcsolódom, nem csak a játékosokat érinti, hanem az egész társadalmat, de egyébként mi lenne az ideális? Mert ugye abba meg tudunk egyezni szerintem anélkül, hogy én orvos lennék, hogy az elhízás az nem egészséges. A testmozgás hiánya az nem egészséges. Ennek gondolom ezer egészségügyi kockázata van, hogyha valaki egészségtelenül él, rosszul táplálkozik, stb. Mi lenne az ideális egyébként egy mai 21. századi embernek? Mennyit kéne mozognia, hogy kéne ennie?
Megint ott vagyunk, hogy mennyi a minimum. Általában egy közepes intenzitású mozgásnál azt mondjuk, hogy heti 150 percnek meg kell lennie. Ez a minimum. Szóval ennél inkább nyilvánvalóan csak többet lehetne mozogni, de ennyit mindenféleképpen el kéne érni. Ez azért kell, hogy ne legyünk betegek. Nem feltétlenül azért, hogy egészségesek legyünk. A táplálkozásnál nyilván itt is van mennyiség is, minőség is. Ugye a lényeg, hogy egy normális testösszetételt tartsak fent. Ugye vannak különböző metrikus mutatók, mint ez a BMI, ez a Body Mass Index például, ami amúgy csak nagy vonalakban adja vissza azt, hogy valakinek mondjuk valaki túlsúlyos vagy normál súlyú, hiszen hogyha valaki nagyon gyakran jár le a konditerembe és hihetetlenül izmos, akkor ez a testtömegindex ez lehet magasabb, ami azt jelenteni, hogy túlsúlyos, de amúgy a valójában ő nem túlsúlyos egyén szintjén, mert normális mondjuk a testzsír százaléka. Szóval itt nyilván azért elég sok mindenre kell odafigyelni, nem csak arra, hogy hány kiló vagyok, hanem milyen a testösszetételem, nyilván jelenleg az elhízás, a túlsúly, az most kb. Pandémia-szerű, kb. Világjárvány. Ez is talán 5 éves adat, hogy a világon 1,2 milliárd túlsúlyos ember van, és 600-800 millió elhízott. Önmagában ez nagyon sok krónikus betegségre hajlamosítja az embert. Magas vérnyomásra, cukorbetegségre, vérzsírbetegségre, érelmeszesedésre, amik meg ugye később ezért elég sok szövődményt tudnak okozni, akár például agyi infarktust is, szívinfarktust. Szóval eléggé ronthatják az életkilátásokat. A testmozgás az meg kimutatott tény az, hogyha ugye például a szervezet oxigén felhasználását is lehet mérni, és például akinek magasabb ez a kapacitása, ott a várható kilátások is jobbak, mármint az élethossz tekintetében.
Magyarul erre oda kell figyelni, ez most egy kicsit ilyen szolgálati közlemény rovat volt, annyiból kapcsolódik a gaminghez, hogy nyilván ott is nagyon oda kell figyelni, nem csak e-sportolói szinten, hanem átlagember szintjén is, hogy mondjuk a gaming az ne feltétlenül a testmozgás, tehát ne azt választjuk testmozgás helyett igazából.
Érdekes egyébként ez, mert ha belegondolsz, fiatal korban most azért a szülők elviszik a gyereket sportolni, tehát van egy ilyen közösségépítő ereje is, és akit én ismerek, és most tényleg a fiatalkorról beszélünk, tehát a 10-től 20 éves korban, nem nagyon tudok olyat mondani, és most ez nagy minta, tehát egy 20-30 gyerekről beszélek, körülbelül nagy minta jó, hát most az ismeretségkörben, aki nem próbált vagy sportol valamit aktívan. Legyen ez a pingpongtól kezdve a, nem tudom, silk dance, bármi. Tehát, hogy nagyon sok mindent csinálnak, kipróbálnak, belekapnak, utána abba hagyják, de lényeg az, hogy szerintem jelen van ez az aktív életmód. Én azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon sok szülőnek ez átment, hogy ez oké, és a gyerekek meg ilyen közösségi programként kezelik. Hogyha visszaemlékszel, nálunk ez úgy nyilvánult meg, legalábbis a mi osztályunkban biztos, meg csomó gyereknél még a korosztályomban, hogy a többiek mentek edzésre, és én nem. És akkor az a ciki volt, hogy te nem mentél edzésre. Teljesen mindegy, hogy te mit edzettél. Lényeg az, hogy mentél edzésre, tehát ezt ki tudtad jelenteni. Tehát volt egy ilyen nyomás, és utána mentél edzésre, mellette játszottál, amit játszottál. Az e-sportra annyit fűznék csak hozzá, hogy ebben az a legérdekesebb, hogy rá vagy valahol kényszerítve, tehát ahogy a játék változik, neked tisztában kell lenned az újításokkal. Tehát nem csak arról szól, hogy ők azért készülnek, hogy hatékonyabbak legyenek, mint csapat, hanem benne van az is, hogy egyszerűen le kell követni egy nagyon-nagyon gyorsan változó sportágat, fogalmazzunk így. Tehát a futballban, hogyha naponta azt mondod, hogy jó, most 2 labdával játszhatok, most 10, most 2 kapu van, most nincs lesz, most van lesz, és ez ilyen havi rendszerességgel változna, akkor ez egy minden héten más edzésetek lenne, hogy ezt adaptáljátok. Az e-sport ez is, ezért is időigényes.
Új pályák, gyengítik a fegyvert, erősítik a képességet, igen, stb.
És akkor hozzá kell állni, tehát van egy ilyen része is. Természetesen pont, ahogy Tamás kiemelte, ezt nem lehet ezt a típusú változást, meg ezt a típusú agyi munkát úgy végezni, hogyha te erre nem vagy kész. Egyébként tényleg, Tamás, lehet, van valami ideális recept, amire azt mondanád, hogy mondjuk egy játékos, aki ezzel akar foglalkozni, vagy aki már benne van, hogy mi lenne az a mix mondjuk egy napban, ahol ezt maximalizálni tudná? Ezt a teljesítményét?
Jó kérdés. Ez is végül is egy számítógépes munka, mint mondjuk egy irodában. Ott is azért vannak ugye javaslatok arra, HR javaslatok, hogy mennyi időnként kell pihenni, mennyi idő után kell az embernek átmozgatnia magát. Alapjába véve mondjuk azért az elmondható, hogy a legtöbb embernél mondjuk, hogy a 60 percekre bontjuk, 45 perces intenzív figyelem azért a legtöbb embert kimeríti. Amikor már 45 percnél tovább kell koncentrálnom, fókuszálnom, utána azért egy kis pihenő a soha nem árt, amikor lazulhat a figyelmem.
Tehát erre játék, mondjuk egyébként erre a konzolok, meg bizonyos játékok fel is hívják most már a játékosok figyelmét, tehát hogy kapunk.
Meg az okos óra rátszol egyébként, hogyha nem állsz föl. Tehát ha sokáig vagy egy helybe szól, hogy hello, akkor most így mozogni kéne.
Igen, most még nem szólt itt az adás rögzítésre, úgyhogy most még jók vagyunk. Na, elmondtunk most mindenféle veszélyt egy picit, én most szeretnék átmenni más irányba, pozitívumokra, ugye ezeket is érintettük már, de van egy nagyon konkrét dolog, ami megragadta itt a figyelmem, amikor beszéltél róla, ez pedig a stressz csökkentés, illetve a koncentrációval kapcsolatos dolog. Ugye lehet olyan statisztikákat olvasni, hogy a gyerekek között, nagyon sok a gamer gyerekek között az ADHD-s, tehát a figyelemzavaros. Ugye ezt minden statisztikát lehet sokféleképp értelmezni. Bennem az a kérdés merült föl, hogy most vajon a játéktól lesznek ők figyelemzavarosak, vagy ők figyelemzavarosak voltak, és játszanak azért, hogy egy picit ez enyhüljön. Tehát, hogy mi itt az igazság? Egyrészt jó statisztikákat olvastam, mert te tudsz-e ilyenről, hogy ADHD játékosok van valami összefüggés, és mi lehet itt a megfejtés?
Hát én is így olvastam, hogy a játékosok között nagyobb számban fordul elő, például figyelemzavarral küzdő, meg ADHD-s ember, mint a kontroll mintában. Ezt nyilván inkább arról az oldalról fogja meg az ember, hogy nem azért lett ADHD-s, mert játszik, hanem inkább hajlamosabb a játékra, meg a játék jobban leköti esetleg a figyelmét. Vannak erre külön amúgy ADHD kezelésben is, hogy játékterápia, mert segít a figyelem koncentrálásában, és picit a tüneteket enyhíteni. Nyilván ez nem ez a szakterületem, én is csak úgy érintőlegesen olvastam róla.
És ha itt a figyelem zavar kapcsán beszélgetünk, akkor mi a helyzet a stresszoldással, mint a játékoknak az ilyen rejtett képességével, mert ugye erről is lehet olvasni.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Volt is erre kutatás, hogy megnézték azt, hogy játék előtt és játék után az ember véréből mérhető stresszhormon, ez a kortizol szint, ez hogyan változik, és kimutatták azt, hogy a játék előtti szinthez képest a kortizol szint játék után csökkent. Ez azt jelenti, hogy a stressz szintet a játék az csökkenteni tudja. Nyilván ennek nagyon sok előnye lehet, hiszen egy mondjuk egy stresszes nap után azért mennyire jó, hogyha az ember még csak nem is tudja ezt feltétlenül, hogy aktívan megyek stressz csökkenteni, hanem az ember érzi ugye azt, hogy lelazul utána. Ez nyilván egy hatalmas előny lehet így a lelki egészségünk megőrzése céljából, viszont azért azt se szabad elfelejteni, hogy ilyenkor ugye nem a problémával foglalkozom, ami akár stresszt generálta, hanem csak ugye tünetileg segítek magamon, ami akár arra is vezethet, hogy én nem foglalkozom azzal, ami a problémámat kiváltotta, hanem akár homokba dugom a fejemet, tünetileg a stresszemet kezelem, viszont nem lépek abba az irányba, hogy változtassak, és akár ez továbbiakban ugye a függőséget még a dopamin mellett, ugye a dopamin elválasztáson mellett még ez is csak fokozhatja.
A játékokat nem tudom, hogy itt Magyarországon használjuk-e a közegészségügyben terápiás célra, de hogy a világon vannak azért helyek, ahol ezt csinálják.
Persze, elég sok betegségben előfordulhat most. Ha csak a gyerekekről beszélünk, akkor most ugye azért az ADHD-ról is lehetett hallani, hogy külön játékkal gyógyítani. Van olyan, hogy akár daganatos betegséggel küzdő gyerekeknél úgymond fájdalom csökkentésre a játék az így leköti, elvonja a gyerekek figyelmét. Kevésbé ugye más egy fájdalom percepciója akkor, hogyha a fájdalomra koncentrálok, meg más az, hogyha elvonják róla a figyelmemet. De például akár beszélhetünk arról, hogy mondjuk sztrókon átesett betegeknél is vannak külön olyan játékok, amik ugye ügyességfejlesztőek, ugyanúgy szemkéz kapcsolatot javítják. Szóval a játékoknak van szerepe az egészségügyben is.
Én ismerek egyébként ilyen startupot, illetve olvastam róla, pont amit a Tamás mondott, volt ez, hogy VR szemüveget alkalmaztak ilyen betegeknél, és különböző dolgokat kellett megcsinálni, nem tudom, ilyen kis madarakat kellett elkapni, vagy velük játszani, és ez pont erre irányult egyébként, hogy elterelje a figyelmét a gyerekeknek. Egyébként ez siker is volt, tehát fel is kapták, többet is cikkeztek róla, most nem tudom megnevezni pontosan, de magát a metódust azt Magyarországon is alkalmazzák, ez tény és való.
Hát ez mindig egy ilyen érdekes dolog, amikor egy ilyen startup, egy egészségügyi startup fölkapja a média, stb. Annyiból nem lesz egyébként semmi sajnos, mert gondolom hiába jó az ötlet azért ezt egy működő egészségügyi rendszerbe, bármelyik országba bevezetni, az ott a nehéz rész, tehát könnyebben cikkeznek róla. Ez most egy teljesen off-topic gondolat volt, de egyébként én is rengeteg ilyen startupról olvastam, hogy a játékok világát hogy próbálják rehabilitációs, gyógyászati célra használni, de ezek szerint azért vannak, amik meg is valósultak, meg be is kerültek a körforgásba.
Abszolút, szerintem egy, hogy van ilyen technológia, és másrészt, hogyha megnézed, van a bohóc doktorok, tehát ott is, amikor ugye effektív tényleges színészek mennek be és játszanak a gyerekekkel, kicsit hasonló a mondandója és a működése, ott is a figyelem elterelés, illetve ez a jó érzés, de működik technológiai oldalon abszolút, tehát ez látható.
Szülőként, ez itt egy állandó témája a műsorunknak, szülőként mire érdemes vajon odafigyelni? Ugye nagy általánoságban én is el tudom mondani, volt már jó pár interjú anyunk, aki ilyen-olyan aspektusból, de beszélt arról, hogy szülőként érdemes tisztában lenni az, hogy mit csinál a gyerek az interneten, ugye itt rengeteg veszélye van annak, hogyha egy tényleg kisiskolás gyerek kiszabadul az internetre, random emberek irogatnak neki dolgokat, vannak ennek veszélyei. Én most egy kicsit ilyen egészségügyi szempontból próbálom ezt kérdezni, hogy szülő vagyok, a gyerekem játszik. mik azok a jelek, amikből én szülőként azt láthatom, hogy itt a játék az túlzásba van vive, mert ugye arról beszéltünk, hogy ez egyénenként változó. Van, akinek napi 10 perc játék is túl sok, van, akinek egy óra sem túl sok. Tehát ugye ez egyén függő. Tehát én szülőként hogy láthatom, hogyha a gyerekem túlzásba viszi a játékot, azon túl, hogy a stoppert elindítom, és mérem, hogy akkor ő most hány percet játszott.
Leginkább talán azzal, hogy a környezetével hogyan viselkedik. Elhanyagolja a barátait. Elhanyagolja mondjuk úgy a családját, közvetlen családját, ugye szülőket, testvéreket. Korábbi hobbikat, amikkel rendelkezett, azok már nem érdeklik. Nem beszél másról, mindig a játékra gondol. Esetleg az, hogy akár alvás helyett is játszani akar. Ezek mind olyan dolgok lehetnek, amik felhívják a figyelmet arra, hogy na itt baj lehet. Nyilván most már megint attól függ, hogy milyen kis gyerekről beszélünk, hány éves gyerekről beszélünk. Ugye az, hogy akár a táplálkozása megváltozik. Nem tudom, hogy ti láttatok-e már ilyet, de hát hogyha valaki ugye nagyon szeret számítógépes játékkal játszani, akkor talán még az evésre se annyira fordít figyelmet, ezért inkább olyan ételeket választ, amit gyorsan meg lehet enni. Nem a családdal eszik már, hanem felviszi a gép elé, hogy arra az időre se essen ki esetleg a játékból. Ezek nyilván elég árulkodó jelek, sőt, akár elég rémisztőek is lehetnek. Ezekre mindenféleképpen érdemes odafigyelni, és akkor most még nem is beszéltünk arról, hogy annak a játéknak, amivel játszik, éppen az milyen mondjuk minőségű, vagy milyen fajtájú játékról beszélünk.
És mit lehet tenni? Tehát látjuk a jeleket, probléma van, realizáltuk. Én azt gondolom, hogy ugye nem vagyok ebben jártas, internetes cikkek alapján van valamilyen vélt tudásom, de hogyha jól tudom, egy alkoholistánál sem úgy működik ez a drog, vagy egy drogfüggőnél, most megint az erős példákat azon, hogy itt rázza a fejét, de hogy nem az van, hogy akkor azt mondom, hogy na most akkor vége.
Hogy elveszem a kávét tőle.
Igen, tehát egy koffein függőnél sem biztos, hogy az a megoldás, de mondom, ezek nem orvosi kijelentések, ezeket én olvastam az interneten, tehát, hogy itt terápiára van szükség függőségek esetén. Akkor egy játékfüggőnél hogyan, egy játékfüggő gyereknél a szülő hogyan közelítse meg ezt az egész problémát, mert gondolom nem az lesz a megoldás, hogy bemegy ordítozni a szobájába, hogy fiam, te milyen hülye vagy, hogy itt játszol egész nap.
Hát nyilván az első lépés az lenne, hogy mondjuk ne váljon valaki függővé, szóval már megelőzni. Ezt valószínűleg jóval egyszerűbb dolog lehet, mint a függőséget kezelni. Nyilván ez is egy nagyon nehéz kérdés, nem is feltétlenül csak orvosi kérdés, ugye ez most. A konzekvens határok. Megszabni azt, hogy meddig lehet mondjuk elmenni. És például konzekvensen cselekedni akkor, hogyha ezek a határok, ezek megvannak szegve. Innentől kezdve mindenkinek teljes mértékben tiszta sor az, hogyha én kereteken belül maradok, akkor én az általam szeretett cselekvést azt végezhetem, viszont hogyha keretet szegek, akkor meg tudom, hogy ennek mi lesz a következménye. Ugye sokan úgy azt javasolják ilyenkor, hogy megvan szabva az, hogy na akkor napi fél óra vagy egy órában limitálva a játékidő, és amennyiben ez megvan szegve, akkor mondjuk x napnyi játékmentes periódus következik, és innentől kezdve ugye az ember már átgondolja azt, hogy tartom magam egy rendszerhez, ami potenciálisan még nem fog egy addikcióhoz vezetni.
Tehát ez a megelőzés része, de ha már megtörtént a baj, mondhatni azt szerintem itt nem túlzó, akkor nyilván itt most nem egy konkrét terápiás tanácsadásra vagyok kíváncsi, erre most már időnk sincs egyébként, de hogy alapvetően milyen mindsettel álljon hozzá a szülő, és hogy próbálja megoldani a gyerekének a játékfüggőségét?
Hát itt is inkább az, ami ugye nyilván, hogyha valaki izgul a szerettéért, akkor minél hamarabb akarna valami változást, és könnyű a ló túloldalára átesni, és azt mondani, hogy na akkor innentől kezdve nincsen semmi, ami nyilván talán inkább megbosszulja magát. Itt is inkább egy ilyen fokozatosság elve, több programot kitalálni, ami akár hobbiként alternatívája lehet a számítógépes játéknak, a szociális életet egy kicsit fellendíteni a játékon kívül. És nyilván, hogyha szükség van rá, akkor nyilván szakember bevonását is esetleg, hogyha odáig eljutna a dolog.
Ami egy érdekes jelenség még, ez nem gaming a szószoros értelmében, de annyiból kapcsolódik ugye, hogy itt Joci, te említetted a bevezetőben, hogy ugye a kütyük hogyan fejlődtek, és hogyan adtak arra lehetőséget, hogy most ennyi gamer legyen, mert ugye a statisztikák szerint, mint mondtuk a műsor elején, a lakosságnak több, mint a fele játszik Magyarországon. Ugye ez még egy dologra lehetőséget teremtett, ez pedig a tartalomfogyasztás, ami a gyerekeket is abszolút érinti. hiszen rengeteg gyerektartalom van az interneten, amik nagyon könnyen hozzáférhetők gyakorlatilag bármilyen eszközről, számítógépről, táblagépről, notebook, desktop, TV, konzol, okostelefon, mindenről lehet ilyeneket nézni. Én azt látom, teljesen laikusként, hogy erre is rá lehet függni. Vagy legalábbis, akár még a szülői oldalra is lehet ezt mondani, hogy ez is lehet egy ilyen, csak ne a gyerekkel kelljen foglalkoznom dolog, leültetem a, mondhatjuk, hogy tévé elé, de ugye most a tévé az csak egy eszköz a sok közül. Mit gondolsz te, Tamás, ha gondolom erre sincs ilyen exakt válasz, de ha a közül kéne választani egy szülőnek, hogy a gyerek fél órát játszon egy nap, egy normális játékkal, kontrollált környezetben, stb., vagy fél órát YouTube-ot nézzen, egészségügyi szempontból, ha ezt meg lehet fogalmazni, szerinted van-e különbség?
A fél órában ugye remélhetőleg nincsen még mondjuk hátrányos egészségügyi megnyilvánulása, szóval inkább a pozitív dologról beszélnék, hogy azért, hogyha valamit interaktívan csinálok, egy játékot interaktívan csinálom, akkor annál mutatták ki azt, hogy jó hatása lehet mondjuk idegrendszeri fejlődésben, plaszticitásban, figyelemben és a többi, míg hogyha én csak egy befogadó vagyok, akkor annak meg nem mutatták ki semmiféle ilyen kognitív funkcióra való jó hatását. Szóval innentől kezdve igen, hogyha választhatnék a kettő közül, akkor az előbbit magyarul a fél óra játékot választanám, nem pedig a fél óra mondjuk bármiféle passzív tartalomfogyasztást.
Egyébként vannak ilyen játékok, ahol összetözték a kettőt, ahol te befolyásolod azt, hogy mondjuk milyen filmet nézel, vagy mi történik, tehát vannak erre már ilyen köztes megoldások is, de ez tény is való szerintem, hogy azért a játékok, akár csak amiről beszéltünk korábban, esünk a Minecraft, hogy azért az masszívan építi a kreativitást, azt a tervezést, az összmunkát, hozzászoksz, hogy nincsen minden kész egyből, mert ott azért tényleg sok időt kell berakni, valami olyasmit akarsz építeni. Minecraft azoknak a hallgatóknak, aki nem nézte, vagy nem hallgatta az adást, annak mondanám el, hogy ez egy ilyen virtuális legónak fogható fel, és ugyanúgy működik a mechanikája, szép dolgokat építünk, vagy hozunk létre, és akár közösen is egy szerveren, szóval az például tipikusan egy olyan példa, hogy abból fél óra, azon kívül, hogy én közösségi játszótér, bőven elhiszem, hogy fejleszti a fiatalok kombinációs készségeit.
Igen, meg amit mondtál, ezt nem győztük akkor sem hangsúlyozni, hogy a Minecraftban az a szuper, hogy ott nincs ilyen, hogy akkor X pénzért megvásárolom azt a fegyvert, amit csak munkával tudnék egyébként elérni, meg belerakott energiával. Itt nem tudom megvásárolni a kész épületet. Vagy felépítem én, vagy belerakom a melót, vagy nem lesz felépítve. És szerintem ez az egész életre egy ilyen általános filozófia. És
itt de mély lezárás lesz ebből.
Készüljetek. Tehát, hogy ezt tudom a játékok kapcsán is, ez az én értelmezésem itt a beszélgetésből dr. Jeresnyi Tamás neurológussal, hogy igazából a gaming az nem egy ilyen katasztrofális, démonizáló dolog. Oké, hogy a mainstream médiában ez néha megjelenik, de igazából itt is a mértékletesség és az okos használat az, mint az élet minden területén, gyakorlatilag majdnem minden területén, ez igaz. Úgyhogy ésszel kell játszani, és akkor nagyon sok előny származhat is ebből. Szerintem itt egy gaming tematikai műsor kapcsán ez egy szép lezárás, vagy hát én legalábbis ezt remélem. Dr. Jeresnyi Tamás neurológust hallották. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
Ez volt már a Game On, 2 hét múlva új adással jelentkezünk, majd köszönjük, hogy ezen a héten is minket választottatok. Sziasztok!
Sziasztok!